Második rész. 1812. június 24-e szerdától július 8-a szerdáig. 10. fejezet. Sharp azon kapta magát, hogy neheztel, amiért ilyen gyorsan haladnak a hasadékban ásott lövészárkokkal. Tudta, hogy amint az árok a Szent Vincent és a Szent Kájtán közé ér, kezdetét veszi a második roham, ami aligha valhat kudarcot. A nehéz ágyuk lőszerkészletét már feltöltötték, a jókora lövedékekkel megrakott szekerek egymás után keltek át a Szűz Mária gázlon, és zögykölöttek be a városba. Az ágyuk szakadatlanul dörögtek, felmorzsolva a védműveket, és hogy a franciák még rosszabbul érezzék magukat, a tüzérek vörös ízzásig hevítették a lövedékeket, így azok meggyújtották a kolostorok régi fagerendáit, a védők pedig hiába valóan próbálták eloltani a lángokat. Sharp 4 éjszakán át nézte az ágyúzást minden alkalommal a kilátóból. Az ágyúgolyók vörösen izzó ívet húztak a sötétségben, ahogy az omladozó erődítményekre zuhantak. Ahol becsapottak, ott lángok szöktek a magasba, és a védőknek csak a hajnal hozott nyugalmat. Valamelyik éjszakán Sharpnak úgy tűnt, az ágyúzást senki sem élheti túl. Az ágyúgolyók átsüvítettek a kopár térség felett, még a magasban tarackok gránátjai pörögtek izzó gyutaccsal, füstöt húzva maguk után, hogy aztán sötét lángok és hatalmas robaj közepette felrobbanjanak. A lángnyelvek ropogása vetekedett az erődökhöz, mint közelebb merészkedő lövészek puskáinak hangjával. Minden egyes hajnal egyre nagyobb pusztítás nyomait mutatta. A lőrések szélesebbre hasadtak, az ágyuk lezuhantak a helyükről, és használhatatlanná váltak. Wellington sietett. Minél előbb el akarta foglalni az erődöket, hogy aztán indulhasson éjszakra Mármon serege után. Sharp tudta, hogy amint az erődök elesnek, neki éjszakra kell mennie. A könnyű gyalogos század ismét csatlakozni fog az ászlóajhoz, és el kell hagynia Salamancát. El kell hagynia a Márkizát, Elmirádort, és minden egyes pillanat, amivel az árok ásása tovább tartott, értékes volt. Reggelente egy titkos lépcsőházon áthagyta el a palasziót, mely az istállók melletti sikátorba vezetett, és délutánonként, mikor Salamanca siestáját csupán az erődöket tépázó ágyuk hangja zavarta meg, ugyanitt tért vissza a palotába. A könnyű gyalogos század katonái tanástalanok voltak, legfőképp Patrick Harper, ám Sharp semmit nem mondott nekik, így csak találgathattak, miért is tűnik el parancsnokuk minden éjjel. Az első reggel, amikor visszatért hozzájuk, megfürdött, aztán kimosta és megvarta az egyenruháját, de nem adott magyarázatot arra, miért is teszi mindezt. Keményen gyakorlatoztatta őket, mivel nem akarta, hogy elpuhuljanak ebben a kényelmes városban. Ám délutánonként szabadon engedte őket, ő pedig titokban az istálló mögötti sikátorban nyíló apró ajtóhoz ment. Az ajtó mögötti lépcsősor a legfelső szintre vezetett, ahová csak a Márkíz a legmegbízhatóbb szolgái léphettek be. Sharp számára szinte hihetetlennek tűnt, de azon kapta magát, hogy szenvedélyes viszonyba keveredett a Márkinéval. Immár nem nyugtalankodott a nő közelében. Már nem úgy tekintett rá, mint a Márkizára, hanem mint Elmiradorra. A nő azonban nem csak gyönyörű volt, hanem olyas valaki is, akit Sharp szívesen hallgatott. Az életéről mesélt, és keserű hangon beszélt a szülei haláláról. Nem is franciák voltak, mégis elfogták őket. Aztán megölték mindkettőjüket. A csőcselék. Határtalanul gyűlölte a forradalmat. A történeteit hallgatva Sharpnak sikerült kiszámolni a nő korát. 10 éves volt, amikor a csőcselék elhurcolta a szüleit, most pedig 28 éves, és az elmúlt esztendőkben sikerült kiismerni a világnak azon erőit, melyek elvették a szülei életét. Beszélt a politikáról, a becsvágyról, és megmutatta Sharpnak a Németországból érkezett leveleket, melyekben arról írtak, hogy Napóleon hatalmas sereget gyűjt, mert Oroszország ellen készülődik. Az Atlanti-óceán túl partjáról is kapott híreket, melyek Amerika-Kanada elleni küszöbön álló támadásáról szóltak. Sharp a kilátóban üldögélve úgy érezte, mintha a világ lángok és lövedékek egyetlen hatalmas, szűnni nem akaró örvényévé változott volna. De Helena főleg Leroyról beszélt. közismert könyörtelenségéről és arról, mennyire fél, hogy a férfinak sikerül elmenekülnie. Sharp elmosolyodott. Nem fog elmenekülni.
Miért nem?
Sharp a kietlen térség felé intett. Mert teljesen körülvették. Még egy patkány sem juthat ki. Biztos volt abban, hogy az ostromlott erődöket körülvevő könnyű gyalogos csapatok nagyon is éberek, és túlságosan is sokan vannak ahhoz, hogy Leroux átcsúszhasson közöttük. Ahogy a Szogán is mondta, Leroux a roham zűr zavarában próbál majd elmenekülni, ezért Sharp feladata lesz, hogy rendet tegyen a káoszban, és felismerje a magas francia tisztet. Helena vállat vont.
Álcázni fogja magát.
Tudom, de a magasságát nem leplezheti el, és van egy gyenge pontja.
Egy gyenge pontja? Lepődött meg a nő.
A kardja. Sharp elmosolyodott, tudva, hogy igaza van. Nem fog megválni a kardjától. Olyan, mintha a teste része lenne. Ha megpillantok egy magas alakot azzal a karddal felszerelkezve, ez sem érdekel majd, ha brit dandár tábornoki egyenruhát visel, mert ő az.
Nagyon magabiztosnak tűnsz.
Az is vagyok. Belekortyolt a hideg fehér borba, és arra gondolt, milyen nagyszerű érzés lesz ezt a kardot birtokolni. Mert a Kligenthal penge egy héten belül az övé lesz. Ha már ez azzal jár majd, hogy elveszíti ezt a nőt. A veszteséget azonban titokban kell tartania, mégis akadtak olyan pillanatok, amikor legszívesebben hangosan szétkürtölte volna a háztetőkről, mennyire boldog, és olykor csak nehezen tudta elrejteni az érzéseit. Valamelyik hajnalban éppen a század a szállása felé sétált, átkelve a főtéren, amikor az egyik erkélyről kiáltás harsant.
– Sharp, maga gazfickó, maradjon ott!
Lord Spears odaintett a lövésznek, és eltűnt az épületben, majd egy pillanattal később előbb bukkant az árkád sor egyik ajtónyílásából. Ásítva lépett ki a hajnal fényébe.
– Istenemre, Richard! Szinte emberinek látszik. Mit művelt magával?
– Csak ő kimostam az egyenruhámat.
Csak kimosta az egyenruháját.
Utánozta Spears, majd körbesétálta, és alaposan szemügyre vette a lövészt.
Valaki más ágya alatt tartotta a csizmáját, ugye? Krisztusom, Richard, azt hiszi, nem veszem észre a bűnt akár 1000 lépésről is. Na, ki az a nő?
Senki, vigyorgott Sharp zavartan.
Átkozottul vidámnak tűnik ezen a korai reggelen. Ki az?
Mondtam már, hogy senki, ma nagyon korán kelt.
Korán keltem, még csak le sem feküdtem.
Megint az a nyomorult kártya. Valami unalmas fickó elnyerte az írországi földjeimet.
Valóban?
Valóban, nevetett Spears. Tudom, hogy egyáltalán nem vicces, de
Krisztusom, vonta meg a vállát.
Anya nagyon feldúd lesz.
Sajnálom, anya.
Maradt még valamie?
Hát a kisebbik ház. Néhány holdnyi föld Herefordshire-ben, egy ló, egy kard és a családi név.
Ismét felnevetett, majd épp kezével belekarolt Sharpba és átvezette a téren. A hangja komolynak tűnt.
Hogy kivel is volt maga?
Valakivel, mert nem volt otthon a múlt éjjel, és a félelmetesen nagyra nőtt őrmestere azt mondta, nem tudja, hol van.
Hol volt?
Csak a városban.
Azt hiszi, hogy mi Spearsek ostobák vagyunk?
Hogy nem tudjuk? Hogy nem szimpatizálunk egy hozzánk hasonló bűnössel? Egy pillanatra elhallgatott, és a kezét kiszabadítva csettintett az ujjaival.
Helena.
Maga gazember. Helénával volt.
Ne legyen nevetséges.
Nevetséges ugyan már. A márkíza mostanában nem jelenik meg a partikon, amiket rendez.
Azt mondják, beteg, és azóta nem látni.
Ahogy magát sem.
Magasságos Isten.
Maga szerencsés kurafi. Vallja be!
Nem igaz.
A válasz még Sharpnak sem tűnt meggyőzőnek.
De igaz,
vigyorgott Spears elragadtatottan.
Na rendben, de ha nem igaz, akkor mégis kivel volt?
Már mondtam, hogy senkivel. Spears mély lélegzetet vett, és a főtér csukott ablakaira nézve kiabálni kezdett.
Jó reggelt, Szalabanka! Fontos bejelenteni valom van,
rávigyorgott Sharpra.
Elmondom mindenkinek, Richard, ha csak nem vallja be nekem az igazságot.
Ismét mély levegőt vett.
Dolores,
szólt közbe Sharp.
Dolores?
Spears vigyora még szélesebbre húzódott.
Egy cipészlánya. Kedveli a lövészeket.
Spears nagyot nevetett.
Nem mondja. Dolores a cipész lánya. Bemutat neki? Nagyon félénk. Ó, félénk! Akkor mégis hogyan ismerkedett meg vele? Segítettem neki az utcán. Hát persze! Spears úgy tett, mintha minden szavát elhinné. Épp meg akarta etetni a kóbor kutyákat, vagy adakozni készült az árváknak, igaz? Amikor aztán segített annak a lánynak, szegény lány elfelejtette a szenet, ugye? Ne gúnyolodjon, csak egy lába van, és valami kurafi két hüvelyknyit lefűrészelt a falábából. A cipész fél lábú lánya! Hát biztosan sok pénzt megsporol az apjának. Ne, maga egy hazug gazember, Richard Sharp. Hát esküszöm. Spears mély lélegzetet vett, és ismét elordította magát. Richard Sharp Dolores-szel hancúrozik! A cipész fél lábon ugrándozó lányával! Harsogva nevetett a saját szellemességén, és meghajolt a munkások felé, akik éppen az előző napi bikaviadal barikádjait bontották le. Újra belekarolt Sharpba, majd halkan folytatta. És hogy van a márkiza? Hát honnan tudnám? Azóta nem találkoztam vele, hogy a Szent Kristóf gerincnél jártunk. Richard? Maga túl okos nekem. Remélem, hogy beismeri, még ha nem is igaz. Nagyon kellemes kis botrány kavarodott volna belőle. Ez persze nem akadályozhatja meg magát abban, hogy pletykálkodjon. Igaz? De senki sem hinne nekem. Spears felsóhajtott, aztán hirtelen elkomorodott. Szeretnék kérdezni magától még valamit. Csak tessék. Hallotta már valaha az El Mirador nevet? El Mirador. Sharp megtorpant a döbbenettől. Spears is megállt. Hallott róla, igaz? Hallottam már a nevet. Sharp azt kívánta, bárcsak ne árulta volna el a döbbenetét. Csak a nevet? Milyen összefüggésben hallotta? Sharp gondolkodott a válaszon. Átfutott az elméjén, hogy talán valami próbának vetik alá, ami mögött a márkiza áll. Lehet, hogy ki akarja deríteni róla, valóban megbízható-e? Tudta, hogy a nő valódi kilétét teljes titokban kell tartani. Vállat vont. Semmiféle összefüggésben. A fickó talán az egyik gerilla vezér? Mint El Empecinado? Spears a fejét rázta. Nem, az illető nem partizán, hanem kém, méghozzá itt Salamancában. A miénk vagy az övék? A miénk. Spears az ajkába harapott, és hevesen Sharp felé fordult. Gondolkodjon! Próbáljon emlékezni, hol hallotta ezt a nevet? Sharp hátra hőkölt a hirtelen kitörő indulatok láttán, aztán támadt egy ötlete. Emlékszik még Körszi őrnagyra? Ezt hiszem, ő említette, de már nem emlékszem miért. Ez nagyjából 2 évvel ezelőtt történt. Spears káromkodott. Körszi felderítő tiszt volt, akárcsak Spears, de már meghalt. Lezuhant Almeida egyik föld sáncáról, amikor Sharp felrobbantotta a lőszerraktárt. És maga? Honnan tud róla? Kérdezte Sharp. Spears vállat vont. Felderítő tisztként az ember hall szóbeszédet. És miért olyan fontos ez most? Nem fontos, csak szeretnék többet tudni róla. Megmozgatta felkötött karját. Miután ez meggyógyul, vissza kell mennem dolgozni, és szükségem lesz barátokra. Sharp ismét sétálni kezdett. Hát, Salamancában alig, ha a franciák elmentek. Spears tartotta a lépést a lövésszel. Csak egyelőre, Richard. Előbb le kell győznünk Mármon seregét, máskülönben behúzott farokkal menekülünk vissza Portugáliába. Sharpra pillantott. Tudatja velem, ha netán hall valamit? El Miradorról? Igen. Miért nem kérdezi meg Hogant? Spears ásított. Talán ezt fogom tenni. Sharp délben elment a fő ütekhez, és nézte, hogy a tüzérek a hordozható kohókban felhevítik a tömör ágyugójokat. Tudta, hogy közeleg a roham ideje, talán már másnap sor kerül rá, és ez véget vet a Palacio Cáceresben tett látogatásainak. Azt kívánta, bárcsak a tüzérek ne lennének ilyen szorgalmasak. Nézte őket, ahogy a fújtatókat dolgoztatják a kohók egyik végén, míg társaik a túloldalon szenet lapátoltak. A középütt ásító öntött vas tűzterek morajlottak a déli hőségben, az aljukon húzódó rácsok közül pedig lángok csaptak elő. Sharp elámult, hogyan lehet képes bárki is ilyen forróságban a tűző napon dolgozni.
Minden egyes 18 fontos lövedéket negyed óráig tartott vörös izzásig hevíteni. Mikor már a belseje is izzott, a golyót hosszú fogokkal kivették a tűztérből, és óvatosan egy fém sarogjára görgették, amelyen két ember az ágyukhoz vitte. A csőbe a lőpor fölé vastag réteg vizes rongyot döngöltek folytás gyanánt, nehogy a lövedék begyújtsa a töltetet. A golyót gyors mozdulatokkal ledöngölték, hogy az továbbra is vörösen izzon, aztán az ágyú felmorajlott, és a lövedék gyér füstöt húzva lapos röpp pályán a romos francia védvonalak felé ívelt. Az ellenséges ágyuk immár csak elvétve válaszoltak. Sharp öl tudta, hogy a következő támadás nem ütközik komoly ellenállásba. Azon tűnődött, lehetséges-e, hogy a tüzérek már elvégezték az ő feladatát, és Leroux meghalt, holtteste pedig az ostrom többi áldozata között fekszik. Mikor felkereste a markízát, a nő éppen egy kis íróasztal mögött ült az öltözőjében, és írt valamit.
Hogy haladnak a munkálatok?
Holnap.
Biztos?
Nem. Sharp alig tudta elrejteni a hangjában rejtőző sajnálkozást, de sejtette, hogy a nő is ugyanígy érez. Ezen kissé meglepődött. Önméltósága holnap dönt majd, de nem fog tovább várni. Holnap megindul a roham. A nő letette a tollat, aztán felkelt és arcon csókolta a férfit.
E tehát holnap elkapod őt?
Amíg nem halt meg. A Markinnél kisétált a kilátóra és kinyitotta az egyik rácsot. A Szent Vincent erőd két helyen is lángokban állt. A tűz fakónak tűnt a napfényben. A Szent Kajetánból füst szállt fel ott, ahol a védők nemrég eloltották a tüzet. A nő ismét Sharp felé fordult.
Mit fogtok tenni vele?
Ha nem áll ellen, akkor hadifogoly lesz belőle.
Ismét a becsület szavát kéritek majd?
Nem, többé soha. Megszegte a szavát, ezért most bilincset kap. Nem fogjuk kicserélni egy angol tisztre, és nem lesz éppen jó bánásmódban része. Egyszerűen visszaküldjük Angliába, és valamelyik börtönben várja ki a háború végét. Vállat vont. Aki tudja. Lehet, hogy bíróság elé állítják gyilkosság vádjával, amiért az adott szava ellenére több embert is megölt.
Tehát holnap már biztonságban leszek?
Amíg nem küldenek utánad valaki mást. A nő bólintott. Sharp már hozzászokott a mozdulataihoz és a hirtelen felvillanó mosolyához. Teljesen elfelejtette azt a kacér bosszantó nőt, akivel a Szent Kristóf gerincnél találkozott. Ezt az arcát csak a nyilvánosságnak mutatta, ám Sharp az igazi arcát látta és azon tűnődött, vajon láthatja-e még a jövőben. Mikor arra gondolt, hogy ezentúl csak a nyilvánosságnak mutatott arcát láthatja, állandóan hízelgő tisztek hadától körülvéve, kínzó féltékenység töltött el. A nő rámosolygott.
Mi lesz veletek, miután végeztetek a feladatotokkal?
Csatlakozunk a hadsereghez.
Holnap?
Nem, talán majd vasárnap. Ami a holnap utánt jelentette. Éjszakra vonulunk, és csatára bírjuk Marmont Marshallt.
És azután?
Ki tudja. Talán Madridba megyünk.
A nő ismét elmosolyodott. Van egy házunk Madridban.
Egy ház?
Csak egy kis ház. Csupán 6 szobája van, nevetett. Ennek ellenére szívesen látunk, habár sajnos nincs titkos bejárata.
Sharp tudta, hogy ez lehetetlen lenne. Sosem beszéltek sem Helena férjéről, sem Terezáról. Titkos szeretők voltak, és ennek így is kellett maradnia. Csak ez a néhány nap és éjszaka adatott meg számukra, aztán a sors elválasztja őket egymástól. Sharp csatába megy, a nő pedig folytatja a levelek és kódok titkos háborúját. A mai éjszaka még az övék, és ha szerencséjük van, akkor a holnapi csatát követői is. Az utolsó éjszaka, aztán mindketten a sors kezében lesznek. A nő ismét az erődök felé fordult.
Harcolni fogsz holnap?
Igen.
Innen figyelhetlek, intett a nő a súlyos állványra helyezett látső felé. Figyelni foglak.
Majd igyekszem nem meggondolatlanul cselekedni. A márkíza elmosolyodott.
Ne légy meggondolatlan. Szeretnék találkozni veled holnap.
Láncra verve hozom el neked Leroux-t. A nő felnevetett, de a hangja kissé szomorúnak tűnt.
Inkább ne tedd, ne feledd, egyelőre nem tudja, kicsoda Elmirador valójában. Még kitalálhatja, és talán sikerül elmenekülnie.
Nem fog elmenekülni.
Nem.
A férfi keze után nyúlt és bevezett a palacio árnyékai közé. Sharp becsukta a fa spalettákat, kirekesztve a napfényt, és megfordulva látta, hogy a nő a fekete függönyök övezte ágyon fekszik. Gyönyörű volt. Bőre alabástrom fehérnek tűnt a sötétségben.
Vegye le a csizmáját, Sharp kapitány, mosolyodott el. Eljött a siesta ideje.
Igenis, asszonyom.
Délután a karjaiban tartotta a nőt, amíg az aludt. Úgy tűnt, a hatalmas ágyuk minden egyes lövésére összerezzen. Félre simította az egyik aranyszínű hajtincset, és homlokon csókolta, mire az álmosan kinyitotta a szemeit, majd a férfihoz simulva félálomban suttogni kezdett.
Hiányozni fogsz, Richard. Hiányozni fogsz.
Úgy nyugtatgatta a nőt, akár egy gyereket. Tudta, hogy neki is hiányozni fog Helena, de a sors ellen nem lehetett mit tenni. Odakint a spalettákon és a rácsokon túl az ágyuk egyre siettették az elkerülhetetlent, miközben ők szorosan átölelték egymást, mintha így próbálták volna örökre emlékezetükbe vésni a másikat.